Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége G. Nagy Balázs, a Trenkwalder Magyarország ügyvezető igazgatója, akivel folytatjuk az elemzésünket arról, amivel próbáltuk lezárni a műsor első részében, ez pedig, hogy miért olyan feszes a munkaerőpiac Magyarországon, és akkor egy pár faktort felsorolták, akkor javaslom, menjünk végig. Ha esetleg a kedves hallgatók nem emlékeznek rá pontosan, a legutóbbi topikunk az volt, hogy tulajdonképpen Magyarország, a magyar gazdaság nyitottsága miatt is érzékelhető minden friss munkaerőpiac jelenség nálunk.
Igen, amikor ugye egy gyár az külföldi piacokra, külföldi megrendelésre dolgozik, attól még ugyanúgy a munkaerőpiac az, ami legérzékenyebb reagál az esetleges felfutásokra vagy megállásokra, és ezt azonnal érzékeljük helyben. Míg mondjuk a kiváltó okokat nem is biztos, hogy Magyarországon kell keresni. És ezek a kiváltó okok bárhol lehetnek a világban. Tehát lehet egy amerikai, európai uniós vám vita az autópiacon. Vagy lehet egy amerikai-kínai probléma, aminek lehetünk kedvezményezettjei is, vagy pedig elszenvedői is, de az biztos, hogy nem ülünk a tárgyalóasztalnál. Tehát ez olyan, mint az ostornak a vége. Ott már mindig nagyot csattan, akármelyik irányba, és már azonnal kell cselekedni, azonnal kell lekövetni, hiszen a döntések megszülettek, az igények már ott vannak, a stratégia már kész van. Tehát itt már egy olyan időnyomás van, amikor nekünk kell reagálni, hogy az is okoz egy nagyon erős feszességet. És ezt még egyszer mondom, előbb is elmondtuk, hogy ez alapvetően én a versenypiacra vonatkozó megállapításokat teszek, mert mi elsősorban ugye a versenypiacon dolgozunk. És a harmadik nagyon nagy feszességet, ami okozza a munkaerőpiacon, az a képzés. Ezt nagyon nehéz belőni. Tehát az, hogy 5-6 év múlva egy adott helyen, egy adott időben milyen kompetenciájú és milyen felkészültségű munkaerőre van szükség, milyen áron, az nagyon-nagyon nehéz megmondani. És ez folyamatosan egyfajta bizonytalanságot ad a munkaerőpiaci szereplőknek, mert a képzés az lenne a jó, hogyha 2 nap alatt ki tudnám képezni, és le tudnám gyártani a 18 éves pályakezdő fizetésért 20 éves tapasztalattal rendelkező hegesztő szakmunkást. De ez utópia, ugye ez nem lehetséges. És ez mindig okoz egy olyan bizonytalansági faktort, hogy valahogy megpróbálnak a különböző szereplők felkészülni, az sose jó, ami éppen van, mert ugye az mindig egy 5 évvel vagy egy 10 évvel vissza egy 10 évvel ezelőtti rendszernek az eredménye, és annyit változik a világunk, hogyha megnézzük 5 évvel ezelőtt mi volt, azóta túl vagyunk egy Covidon, háborúban a szomszédban, tehát hogy nagyon sok olyan dolog van, ami olyan erős hatást ad, amit el sem tudtunk volna képzelni. És ezt kell valahogyan lereagálni a munkaerőpiacon. Borzasztó nehéz helyzet.
Mennyire konkurálunk a versenytársakkal? Gondolok itt most elsősorban országokra, csehekre, lengyelekre, szlovákokra, a nagyjából a Visegrád együttműködés tagállamaira.
Nagyon, de konkurálunk mi most már, ugye szóba kerültek a szolgáltatóközpontok Indiával, Írországgal, Brazíliával, mindenki mással. Hát már nem
úgy... Nem egy kelet-közép-európai jelenség,
nem egy kelet-közép,
hanem túlmutat rajta tulajdonképpen, de globális hatások kérvényesülnek. Egyébként ez meg jó, nem?
Ez jó, meg nem új. Tehát ez a fontos, ugye itt, amit a szünetben beszélgettünk, hogy ez, mi most be voltunk zárva egy blokkba 50 éven keresztül, de hogyha megnézzük a korábbi évszázadokat, vagy megnézzük a nyugat-európai trendeket, vagy a világ más részeit, az, hogy a munkaerő vándorol, a munkaerő az emberek próbálkoznak a saját érvényesülésükhöz képest a lehető legjobbat kihozni, illetve a gazdasági potenciálhoz képest a munkaerő igények területileg nagyon változnak. Ez teljesen természetes dolog. Amikor a Kolosseumot építették 1500 vagy 2000 évvel ezelőtt, akkor is a legkülönfölébb területekről kellett idehozni, vagy Rómába hozni a munkaerőt. Amikor Magyarországon a parlament meg a Lánchíd épült, épült, vagy a Budai Vár a Mátyás király idejében, akkor is nem volt helyben elérhető munkaerő, egész Európából jöttek ide munkások, hiszen ők itt tudtak érvényesülni, és itt volt fizetőképes kereslet az ő munkájukra. Most ugyanez történt, az 1850-es évektől 1950-ig Európából többen mentek ki, jellemzően Dél-Amerikába és Észak-Amerikába, mint ennyien bejöttek Nyugat-Európába. Ez normális dolog, hogy a munkaerő vándorol, nekünk nagyon új, meg nagyon furcsa tud lenni egy vidéki lokációban, hogy 10 000 kilométerről megjelenik mondjuk egy kis nyugat-magyarországi városban 200 filippin munkás. Nyilván a mindennapi emberek szintjén ez egy elsőre furcsa, de hogyha nagyobb képben nézzük a munkaerőpiacot, ez nem kéne, hogy meglepjen senkit se.
És egyébként mennyire kell erre berendezkednünk? Mert eddig ugye optikailag hatott csak, de hát itt effektíve, amiről beszélünk, ez a munkaerőpiacnak a feszességét jelző hiánykérdés.
Igen, de erre be kell rendezkedni, de azért ezt a helyén kell kezelni.
Hogy látod egyébként ezt a témakört? Te mi mellett kardoskodsz? Hogy próbáljunk a belső tartalékból képezni, vagy pedig egyébként a piac eldönti?
Én elmondtam ugye az első fél, hogy én alapvetően a magyar munkaerőpiaci tartalékok felé hajlanék, de ez projekt szinten nem működik, mert időben nem jön össze. Tehát az, hogy egy munkaerőpiaci tartalékot aktiváljunk, ahhoz több év kitartó munka és egy összeállt projekt működés szükséges. Viszont az, hogy most hiányzik 50 munkás Szombathelyen, ahhoz, hogy én tudjak autóalkatrészt gyártani, arra nem alkalmas. Egyszerűen nem lehet megoldani. Ezért azok, tehát itt nincs új a nap alatt, vagy képzek, vagy elhozok helyből versenytárstól, vagy elhozok más földrajzi lokációról munkaerőt, külföldről, belföldről. És ez az utóbbi, ez igenis egy fontos eszköz, és lesz is egy fontos eszköz, meg volt is egy fontos eszköz ezeknek a projekteknek a működésébe. És én azt gondolom, hogy a munkások, azok nagyon jól megértik, hogy az ő munkahelye is akkor van biztonságban, ha folyamatosan tudnak termelni. Tehát ha nem tudja egy adott gyár mondjuk ellátni a rábízott feladatot, mert nincsen megfelelő munkaerője, akkor mit fog csinálni az a vállalkozás? Más gyárakat is fog nyitni, a világ bármely másik pontján. És lehet, hogy elviszi a termelését innen. Ha itt helyben meg tudják oldani akár 50 filippin munkavállalónak a alkalmazásával, akkor ez egy stabil helyzet, probléma megoldva, projekt szinten kezelték az ügyet, a termelés folytathat tovább, megmaradtak a munkahelyek, a többieké is.
És látsz esélyt arra egyébként, hogy a magyar munkavállalókat visszacsábítanánk nyugatról, és ezáltal egyébként valamelyest oldódna a helyzet?
Igen.
Van akkor a bérdinamika Magyarországon, hogy látjátok?
Ez nem bérdinamikával megoldható. Nem is annyira komplex, hanem magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket kellene idehozni. Hát nem visszafelé, tehát ugye nagyon sokszor ő már egy karriert elkezdett. Nem akar ugyanabban a pozícióban kevesebbért dolgozni. Ha már lehet, akkor az egyén szintjén előrefele szeretne menni, valami fejlődést szeretne látni, ezért építi a karrierjét, ezért hozott fontos döntéseket korábban is. És hogyha magasabb hozzáadott értékű tevékenységek jönnének Magyarországra, vagy lenne olyan terület, amiben igenis investálunk, és Magyarország egyfajta központ tud lenni, ilyen lehet akár az autóiparban, hogy akkor a kutatásfejlesztést, vagy a tesztelést, vagy bármit mást idehozzanak, a szolgáltató központok tekintetében mondjuk idehozni egy blockchain, vagy egy mesterséges intelligencia technológiát, amit itt is kutatnak, tesztelnek, akkor magasabb hozzáadott értékű munkába vissza fogjuk tudni hozni azt a munkaerőt, akinek a karrierje egy része, az már őt ugye Nyugat-Európához köti. És akkor meg tudjuk őket szólítani, van értékajánlat, el tudja fogadni, és vissza fog jönni. Ez most könnyűnek hangzik, ha ez készen áll. A dologban az a nagyon nehéz, hogy nagyon nagy a verseny azért, hogy ezeket a magas hozzáadott értékű tevékenységeket hol fejlesszük ki. És erre van szükség egy nagyon erős hazai iparra, mert hogyha Google telepít ide valamit, az attól még amerikai technológia marad. És biztos, hogy nagyon fog küzdeni az amerikai munkavállalói réteg, hogy a nagyon-nagyon magas hozzáadott értékű tevékenység ne jöjjön Európába, hanem maradjon ott. de ott van egy érdekellentét. Ezért nagyon-nagyon fontos lenne fejleszteni a hazai ipart, hogy legyen valami olyan technológiánk, amire fürtként rá tudnak kapcsolódni ezek a nagyobb cégek is, hogy akkor, ha ő tovább akar lépni a saját területén, akkor igenis ide kell jönni a Magyarországra, mert itt van egy olyan lézerkutatóközpont, itt van egy olyan fejlesztőközpont, egy tesztüzem vagy bármi, amivel ő fejleszteni is tudja a saját tevékenységét, és érdemes neki a magasabb hozzáadott értéket még akár konfliktus felvállalása árán is ide átcsoportosítani. Akkor biztos, hogy jön a magyar munkaerő vissza.
Na, még hát a pár percünk most ugrunk a témák között, szerintem a kedves hallgatókat nagyon foglalkoztatja, hogyha napi szinten megkérdeznek téged, mint a Trenkvalder Magyarország ügyvezető igazgatóját, hogy hány betöltetlen pozíciótok van, mit mondasz? Volumenben legalábbis.
A mai napit én tudom, hogy 2800 igény van nekünk, de ez sem így igaz, mert inkább azt tudom mondani, hogy 2500 és 3000 között van valahol.
Ez a trending, ha lehet így fogalmazni most erre az időszakra nézve?
Igen, de ez tavaly ilyenkor 4500 volt.
Ahhoz képest akkor mégiscsak van valamiféle visszaesés.
Van visszaesés, de annyira nagy a munkaerőigény, vagy annyira magas volt.
Tehát ez a szám sem rossz.
Ez a szám sem rossz. Tehát, hogy ettől még, ami betöltött pozícióink száma, az, tehát én nem tudok minden hónapba betölteni 2500 pozíciót, vagy 3000 pozíciót. Tehát ez nem...
Mennyire szórt a jelenség?
Egy ezer főt tudunk betölteni, nagyságrendileg 1000-1200, egy jó hónap, ez az átlag. Ugye mondtam, hogy 13000 embernek adunk munkát egy év során.
Az még szerintem nagyon fontos, hol tapasztalhatok munkaerőpiaci bumot az országban? Budapest közismert, itt állandóan bum van, a nyugat-magyarországi régiók a feleltebbek is, de ezen kívül vannak-e ilyen unikális jelenségek?
Vannak unikális jelenségek. Jellemzően például egy ilyen kisvárosok, ahova elég sok üzem épült, és egyszerűen kimerülnek a munkaerőpiaci tartalékai. Ilyen lehet Gyöngyös például, vagy ilyen tud bizonyos esetekben lenni Veszprém. Amikor már akkora, meg olyan fejlettségű üzemek veszik körül, vagy olyan nagy munkáltatók veszik körül az adott kisvárost, ami sokkal nagyobb igényt támasztanak, mint a kisvárosnak amúgy a munkaerőpiaci lehetőségét.
Ilyenkor egyébként milyen praktikák jöhetnek szóba? Hogy lehet toborozni munkaerőt?
Koncentrikus körökbe elindulunk kifelé. Szállásoltatás, buszostatás, ezeket mind meg kell oldani. Ez nem atomfizika, ez egy folyamatos, konstans jelenlét és tevékenység. Amikor megkérdezted, hogy hol van irodánk, nekünk mindenhol kell, hogy legyen irodánk. Tehát minden füvet, minden buszmegállót kell ismerni, amikor már van egy 50 ezeres kisváros körülölelő ipari parkban egy 60 ezeres munkaerőpiaci igény. Akkor nyilvánvalóan, hogy...
Nektek ez piaci szempontból jó, ugye, elméletileg?
Igen, csak hogy ez egy konstans, csak a fluktuáció egy ilyen területen annyi, hogyha nem is kell, hogy nőjenek, ami egy ilyen folyamatos jelenlétet igényel.
Ejtsünk szót a fiatalokról is, hiszen a diák munkák dandárjában, hogy látod ezt a szegmest?
Én azt gondolom, hogy egy óriási potenciál van a diák munkaerőben. Ugye Magyarországon a diák foglalkoztatottsága a nyugat-európai szint alatt van, jóval. Ott azért teljesen jellemző, hogy egy 60-70-80% attól függ, hogy melyik piacról beszélünk, dolgozik a diákoknak. Ez teljesen természetes ott. Itt azért jóval kevesebb az arány. Budapesten talán egy kicsit magasabb, de én azt gondolom, hogy a
Balatonnál is látni azért.
Persze, fesztivál szezonban, stb., de mi például csak a saját adminisztrációnkban nagyon sok diákot alkalmazunk, és ez nem szezonális jelleggel, hanem szépen beépítjük a mindennapjainkba, és én nagyon, szerintem egy nagyon jó típusú munkaerő a diák munkaerő. Nagyon agilis, rugalmas, értelmes, motiváltak tudnak lenni. Nyilván nem akkor, amikor egy diákot berakunk egy 60 éves átlag életkorú brigádba, akkor ott kiszárad. De ha ez jól át van gondolva, és ők megtalálják a helyüket, borzasztó lelkes, és egy nagyon jó dinamikát tudnak bevinni a többi munkavállaló számára.
Miután bennünket biztos hallgat a munkáltatók, úgyhogy szerintem a kérdésfelvetés teljesen jogos, hogy milyen állásra érdemes egyébként diákokat toborozni.
Alapvetően két irány van. Az egyik az, aki a saját szakmájába szeretne tapasztalatot szerezni, tehát valami gyakorlati helyet keres. Ez azért nehezebb, mert ugye itt egy eleve szűkebb metszet van a diákok és a munkáltató között. De ez mindenféleképpen ez az ideális. Ebből azért kevesebb van. A másik pedig, aki pénzt akar keresni, és igazából majdnem, hogy mindegy, mit csinál, mert mondjuk nálunk is dolgozott a marketingünkön egy orvos. És tök jó fej volt. Máté hihetetlenül okos volt, nagyon kreatív, és halálosan élvezte. Aztán, amikor lediplomázott, akkor elment a Honvéd kórházba dolgozni. De ő pénzt akart keresni. Ő cipőt akart venni magának, csajozni akart, és szerette volna egy átlagos fiatal életét egy kicsit több pénzzel élni. És ez a másik irány. És én azt gondolom, hogy amúgy meg ez,
tehát úgy veszem ki a szavaidból, hogy semmi extremitás nincs abban, hogy nem a saját területén akar egyébként tanulni, vagy gyakorlatot szerezni.
Persze, és ők ettől ugyanúgy, tehát ő nekik nem fog derogálni ez a dolog, hogy ő leltározik az egyik nap, a másik nap meg egy szolgáltató központba kezeli a telefont, vagy beáll a recepcióra, vagy nálunk toboroz. Tehát ő azt látja, hogy óránként mennyit tud keresni, amúgy ő tudja, hogy orvos akar lenni, vagy bármi más, vagy jogász, és szuperül fog telni ez az időszak, amit gyakorlatilag saját magának teremtett elő. Szerintem ez mindenféleképpen egy jó dolog.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Alapvetően kimerítettük a munkaerőpiac számos szegmensbeli problémáit. A napvendége G. Nagy Balázs, a Trenkwalder Magyarország ügyvezető igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.